sziasztok, ez itt a Kultúrsufni Podcast 7. epizódja. Én Isti vagyok, és itt van velem Panyi.
Sziasztok.
És Laci.
Sziasztok.
A szokott módon indulunk. Rögtön egy helyreigazítással kezdenénk, mert az előző bónuszadásunkban, amikor Rácz Gergellyel, Sel Gergellyel és Tirszka Zoltánnal beszélgettünk, akkor elhangzott egy félremondás, amikor antigének és antitestekről volt szó. A vakcinák környékén ott nem antitestekről van szó, hanem antigénekről, úgyhogy szerettük volna, hogy itt valaki rosszul tanulja meg, és a diákok esetleg a távoktatás keretében egyest kapjanak miattunk. Úgyhogy hallgassátok újra az adást, és így ezt az egy szót cseréljétek ki a, nem tudom, 70 perces adásban. Sok szerencsét hozzá.
Én de most betűznék egy kérdést, bocsánat, mondtad, hogy szokás szerint egy helyreigazítással kezdünk. Mikor kezdtünk mi helyreigazítással máskor, mert most így egyre sem emlékszem kopásból.
Jogos, nem is szokás szerint helyreigazítással, hanem szokás szerint
most ezt napi, is igazítsd,
napi rend előtti felszólalással kezdünk. Így pontos. Jogos, jogos. Készültünk a témákkal, de teljesen összeszedetlen adásra számíthattok, mert ugye most jelentették be a karantén helyett azt, hogy hitelmoratórium lesz így az országban, emiatt teljesen elszállt a forint, gyakorlatilag csak arról tudunk beszélgetni, hogy most, hát nem, remélem, hogy nem csak arról tudunk beszélgetni, hogy mi lesz a jövőben, de azért a kisagyunkban ez eléggé ott van minden egyes téma mentén. Próbáljuk meg azért, hogy tudunk-e másról is. Rögtön az első téma, mit csinálunk a karanténban? Nem ugrottunk azért nagyon távolra.
Fokozatosan kell távolodni itt a mély víztől, azért nem csak úgy hopp.
Igen, mert ugye van a keszonbetegség, tehát hogyha nagyon gyorsan jövünk ki, akkor még akár le is bénulhatunk.
A karanténból?
Hát nem a karanténból, hanem lebénulni valamiből, ez nem egy ilyen.
Nem, karanténból kirohansz végre, jaj, de jó, mehetek dolgozni, és elüt az autó. Nem.
Na például, nagyon jó analógia. Ugye karantén nincsen, de önkéntes karantén van. Én nagyon-nagyon ritkán, szerintem naponta, két naponta egyszer megyek el boltba. És ennyi. Amúgy meg itthonról dolgozom, itthonról edzem, itthonról szomorkodok. Ti hogy vagytok?
Ugyanez van nálam is. Tehát, hogy két naponta egy boltba. Tegnap átmentem kenyérért szembe. Tehát, hogy ez a kétsávos úton át kellett menni. Középen volt egy megálló, mint egy ilyen elválasztó, és így ennyit csináltam. Elkértem a két kenyeremet, sziasztok! És utána visszajöttem. Ezt mindezt nem is vettem fel kabátot, közben nagy pehelyekbe hult a hó. És így ennyi. És szerintem pénteken még voltam dolgozni, és akkor ma héten van home office. Hétfő kett szerda, és akkor ugyanúgy én is itthonra dolgozom, sport is, ilyen a Ring Fit Adventure.
Milyen jó, hogy beszereztél.
Egyébként igen, még egy hónapja, másfél, és akkor jó lesz az majd, hogyha, mert a vívás helyett akartam, mert valamikor nem sikerült eljutnom meló miatt vívni, most egyébként se tudok eljutni, mert azt bezárták, mert az ilyen, nem állami, hanem városi központ, vagy mi a rendezvényház, művelődési ház, ahol egy sporton és sportház, sportközpont, ez az. És
csak meg
bezárták.
Lett.
Csak meg lett. És akkor azokat is bezárták, tudom, más, meg majd jön a rendeltünk házhozszállítást. Én mondjuk elmentem volna, csak a feleségem nem akarta. Mondom, hogy akkor nézzük meg.
Karantén van?
Nincsen karantén. Ki lehet menni, azt ajánljuk, hogy maradj otthon, minél kevesebbet, van busz, mi nincsen. Háromig vannak aztán nyitva az éttermek, ilyen, megkérték, hogy félbetolják, de ugyanúgy most mindenki átállt kiszállításra, az Uber itt ingyen szállít, tehát hogy igazából most így próbálják meg. Meg hogy jaj, nem érünk hozzád, meg mit tudom, én kapom a GDPR levelek helyett, most jönnek a COVID-19-es levelek, hogy mi így kezeljük, mi ezt kezeljük, nagyon odafigyelünk mindenre. Akkor most ezeket szoktam olvasni.
Laci, te is otthon?
Én is, igen. Hétfőtől kezdve itthon nyomulunk. Itt, ahogy az oktatásban is, nálunk a cégnél is, meglepő módon, így, hogy meg kellett oldani, hogy mindenki tudjon otthonról dolgozni, egy hét vége alatt meg lehet oldani, hogy mindenki tudjon otthonról dolgozni. Ezt a főnököm is mondta egy értekezeten, hogy amúgy senki nem gondolta volna, hogy ez lehetséges, de mit a listán kell, akkor meg lehet oldani mindent is, és meglepően zökkenőmentesen sikerült ezt megoldani, legalábbis ami engem illet, mert hát ugye lehetett választani, hogy bent hagyjuk a gépet, vagy hazahozzuk a gépet, de ha bent hagyod, akkor ugye itthonról eléred, de ha lefagy, akkor ki fogja ott újraindítani, de ha hazahozod, akkor meg a VPN-en keresztül egy csomó mindenhez nem férsz hozzá, úgyhogy egy meglepően kis utánajárásra sikerült valahogy mindent összerakni, ami kellett nekem. Úgyhogy egész jól. Sőt, egyébként majd nem produktívabban megy a munka. Ezt így többektől hallom, hogy jobban elfáradnak kb., mert sokkal fókuszáltabb, mert nem jön a kolléga oda kocogtatni a vádlat. Tényleg csak nagyon indokolt esetben keresik egymást, mert akkor már csak Skype-on kell hívni, vagy csak telefonon kell megkeresni a másikat. Nyilván ott nem kezdünk el trécselni, hogyha egy asztalnál ülünk, vagy most kimegyek egy pohár vízért, de akkor ott elkap a kolléga. Csak még egy kérdés, csak erről beszéljünk, úgyhogy a munkavégzés az egyébként egész jól bevált, meg nálunk is ugye a kimozdulás az a minimumra van visszaszorítva. Éppen most jöttünk vissza a bevásárlásból, de nem is tudom, most úgy vásároltunk, hogy egy darabig ne kelljen menni. Edzeni eddig se jártam, úgyhogy most legalább tudom mire fogni, hogy most már csak azért nem futok, mert karantén van, tehát így a tevékenység nem változott, csak az ok, hogy miért nem.
Egyébként futni elmehetnél.
Főleg, hogy itt Dunapart van, tehát ott nincsen nagy népsűrűség, úgyhogy főleg így home office-ból nem lenne nehéz megoldani, de mondjuk, hogy én nem lusta vagyok, csak túlzottan elővigyázatos.
És megfogadod a kormány, helyes, maradj otthon, mossd rá kezed.
Pedig én annyira szeretnék futni, meg amikor poénkodtam a munkatársi csevegőbe, akkor így írták, hogy amúgy, de lesz fél héttől Katus Attila fitness óra online Facebookon, hogy akkor az, ott lehetne ugrálni előtt, mondom, jaj, de hát kultúrsofnyi rögzítés van, különben én úgy szeretnék tornázni, de hát most azért megvan a prioritás. Úgyhogy látjátok, milyen áldozatokat hozok a műsorért. Komolyan fordítva, még ezen kívül remekül ülünk itthon, meg eszünk, meg nézzük a lemaradt sorozatokat és filmeket, úgyhogy ennyi.
Harmadik napnál vagyunk, és már most igazából alig bírunk felmutatni valamit, igazából egyikünk se túl sokat. Tehát az, hogy sorozatozunk, az, hogy a munka az alap, de ezen kívül ez így kevés.
Mármint produktív, mit szeretnél felmutatni? Megváltjuk a világot, vagy mire gondolsz?
Nem tudom. Most például rögzítünk egy podcastet, ez már több,
igen, igen, egyébként igen. Ez így van. Szerintem ez tök jó. Podcast rögzítés. Tehát, hogy gondolom arra gondolsz, hogy nem dolgozol, eszel, filmezel és játszol, hanem valami ezen kívül valami extra. A podcast például ez.
De nem tudom, hogy mit lehetne amúgy csinálni. Nem gondolok semmi konkrétra, csak igazából akkor inkább kérdezek, hogy ez meddig tartható fent, hogy nem, mert nem megy ki az ember, betartja az utasításokat, stb. És egyébként, mikor ez fölmerült bennem, hát nem tudom, tegnap este, tehát így két nap után, akkor még nem sejtettem, hogy ma azzal fog jönni az Index, hogy az olaszok igazából egyre kevésbé bírják a karantént, és már több mint 2000 ember ellen feljelentés tettek, és eljárás fog indulni azzal kapcsolatban, hogy kijöttek úgy, hogy nem volt se engedélyük, sem más jellegű jóváhagyásuk arra, hogy kijöhetnek. Tehát nem bevásárolni mentek, meg nem gyógyszertárba, hanem valahova bóckodni. Nem bírják.
Hogy válaszok a kérdésedre egy kérdésre, mi van, mert azt mondtad, hogy még csak 3 napja tart ez a kvázi önkéntes karantén állapot, és már nem csinálunk semmit. De mi van, hogyha még nem csinálunk semmit, mert ha mondjuk mi kicsit fegyelmezettebben állunk ehhez a kérdéshez, mint ez a 2000 olasz hölgy és úriember, és mondjuk bent maradunk, akkor lehet, hogy tényleg, hogyha már mindent megnéztünk, ami a Netflixen fönn volt, és az utolsó YouTube videót is, amit föltöltöttek a kezdete óta megnéztünk, akkor csak elkezdünk valami kreatívkodni, társas játékozni, hogy legalább mennyi társas kapcsolat legyen párunkkal, vagy akit éppen veszély nélkül át tudunk hívni, vagy tényleg akkor tornázni, aki mondjuk olyan, mint én, és nem kezdhetett. Tehát pont, hogy lehet az, hogy idővel egyre jobban, ha nem törünk meg és rohanunk ki a világba, akkor megtanulunk itt egy zárt térben élni, és valamennyire kiteljesedni, amennyire ott lehetséges. Én például ezt is el tudom képzelni.
Oké. Okay.
Még nem telt el annyi idő, tehát én is azt mondom, hogy több kell. Tehát például ez a 3 nap nekem, ez, én már dolgoztam otthon 3 napot, vagy akár ilyen fél munkahely, hotelből, stb., és ugyanez. Több idő kell. Ez most ilyen, tehát mindig lesz valaki az olaszokra visszatérve, aki ki fog menni. Tehát, hogyha ezt Magyarországon bevezetik. Hát érted, de tömeges most 2000 az, hogy 2000 az adott városba, vagy 2000 Olaszországba. Tehát, hogy érted, azért nem tudom, 30 millióan vannak, tehát ahhoz képest a 2000 az elhanyagolható. De most Magyarországon is érted, én olvastok híreket, hogy ugye mit csinálnak innen az emberek úgy, hogy hello, maradj távol, ne legyél tömegbe, stb. És mindenki oda megy, itt is ez van, itt is vannak olyan, elmennek partikázni a gyerekek. És akkor mondták, hogy ez nem az az idő. Tehát, hogy nyilván, ha Magyarországon is bevezetnék ezt, tudja, hogy lenne valaki, aki egyrészt leszarja, hogy hülyeség, csak az állami kamu az egész, és le fogja szarni, tehát Magyarországon is lesz.
Nézzük meg, hogy tudunk-e másról beszélni, de mondom, nekem is ebből körül jár az agyam.
Hát akkor mondjad még.
De nem, mert azért nem untatnám a hallgatóinkat ezzel, akarják, akkor meghallgatják az előzőt, abban beszélgetünk erről. Most ugorjunk tovább szerintem.
Te is, ti úgy hallottam, te mostanában olvastál is valami jót.
Tényleg, na hát Laci, ezt honnan gondoltad? Csak nem a következő véletlenül témáról.
Pont hallottam.
Tényleg olvastam a Gene Kim-től a Phoenix Project-et, némileg szakmába is meg, ajánlották még szerintem egy éve, hogy ha jó DevOps-ot akarsz csinálni, akkor érdemes ezt elolvasni.
És ugye nem hat részes, csak hogy Panyinak érdemes elolvasni.
Nem hat részes, azt, hogy érdemes elolvasni, azt nem tudom. Olyan regény, aminek azért erős IT vonatkozásai vannak, tehát mondjuk nem ajánlanám akárkinek, IT-soknak igen, akik mondjuk üzemeltetéssel, fejlesztéssel, fejlesztési folyamatokkal, napi problémákkal, hasonlókkal foglalkoztak, vagy foglalkoznak, mert tényleg napi problémákat, ez egy regény egyébként, tehát olvasmányos, izgalmas, és az érzésed, miközben olvasod, hogy hát basszus, ez az én cégemről szól. Ez pont így megy nálunk. Aha, és akkor ezt így lehet jobbítani? Jó, akkor ezt megpróbáljuk. Tehát vannak tök jó ötletek benne, nem olyan, amit egyébként ne jönnél rá mondjuk saját magadtól. Van egy-kettő olyan is egyébként, amikor analógiát vesz, illetve analógiát hoz az informatikai működésre, mondjuk ilyen gyári működéssel kapcsolatban. Ott is vannak szűk keresztmetszetek és egyebek, amit hogyha így a szervezetben átgondolsz, akkor lehet új ötleted általa. Nem egy hosszú könyv, szerintem egy pár óra alatt elolvasható, vagy egy nap alatt biztosan. És mondom, ez egy regény, és van egy folytatás, ami a DevOps Handbook, ami nem olvastam, de azt gondolom, hogy valamilyen szinten ennek a folytatása ugyan, tehát akkor végül is a Panyinak mégse lehet jó, de nem, egyébként nem folytatás, mondom, mert az szerintem már nem regény, hanem inkább ilyen handbook jellegű. Ami mit jelent? Valami olyasmit, hogy hogyan kell azt ténylegesen megcsinálni egy szervezetben, amiről ez a regény szól. Most így nagyon leegyszerűsítve. A srác egyébként már, mint a Gene Kim, ő nagyon híres CTO, meg egy csomó mindent csinált így az utóbbi évtizedekben, vagy években, évtizedekben most már inkább. És nagyon híres, és tök jó gondolatai vannak, úgyhogy azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik IT-sok, regényt szeretnének olvasni, és napi üzemeltetési, fejlesztési problémákat találkoznak, és nem igazán tudják, hogy az audit feladatok fontosabbak, vagy a maintenance feladatok fontosabbak, vagy az új fejlesztések fontosabbak, vagy a teljes stratégiai megújulása fontos, mert hogy mindegyik fontos, és hogy hogyan lehet ezek között lavírozni, és milyen irányban kell utat mutatni, nem csak az IT-nak, hanem egyébként az IT-val kapcsolatban lévő üzleti területeknek is. Úgyhogy nekem tetszett. Van egy mentoráltam egyébként, most fogunk együttműködni, együtt dolgozni a következő hónapokban. Érdekes lesz, mert hogy Skype-on az is kihívás. És neki azt mondtam, hogy DevOps-ról szeretne tanulni, és ez iránt érdeklődik. És neki is ezt javasoltam, hogy ezt olvass el, aztán erről kicsit beszélgetünk, hogy ebből mennyit lát, ő rendszer szervező amúgy, tehát pont nincs benne a fejlesztői és üzemeltetői ágban, ha csak nem vesszük azt, hogy a rendszer szervező és a fejlesztési folyamat része, de mondjuk technikailag ő kevésbé. Meglátjuk. Én azt gondolom, hogy neki sokat fog tudni ez a könyv. Nekem is sokat adott.
Semmit hetett, hogy olvasmányos valami kis szinopszis, te tudsz róla mondani, hogy miről szól, spoiler nélkül, vagy...
Van egy vezető, a Bill Palmer, ő a fő szereplője ennek az egésznek gyakorlatilag, aki egy üzemeltetői csapatot vezet, és akkor vagy kirúgják a főnökét, vagy eltüntetik, vagy mit tudom én, valami történik vele, ez nagyon hamar az első pár oldalon történik, és ő lesz a megbízott. Ugye Amerikában kicsit máshogy vannak a pozíciók, azt hiszem, hogy Vice President of Operations lesz a hivatalos megnevezése, a CIO, tehát az informatikai divízió vezető alatt dolgozik közvetlenül, de nincs CIO-ja, hanem a közvetlen vezetője, mert ott azt őt is elküldték, hanem a közvetlen vezetője az a CEO, tehát a vezérigazgató. Úgyhogy CEO-val is beszélget így, mit tudja, heti szinten, napi szinten, mikor, hogy attól függ, milyen problémák vannak, meg egyébként a CFO-val is, aki ugye a finance vezérigazgató helyettes, és az arról szól az egész, hogy hogyan kell ténylegesen egy jó IT-t csinálni. Most ennél többet, akkor már spoilereznék, ennél többet mondanék. Vannak vezetői, tehát ő vezetőket vezet egyébként, de jól ismeri a beosztottakat is, tehát a technikai embereket, hiszen őket is vezette korábban, vagy legalábbis egy részüket, és így építkezik szépen a könyv. Mondom, az első pár tíz oldal az arról szól, hogy milyen fájdalmaik vannak, és minden egyes fájdalom olyan, amit egyébként saját bőrömön tapasztaltam meg, de minden egyes fájdalom. És már itt felkelti az érdeklődést a könyv, hiszen ah, ja, jó, én is ezt, ezzel én is szívtam, ezzel is, na akkor mit kell csinálni, mutassad, mutassad, és így, így megy végig a könyv, és így a 60-70%-nál úgy látszik, hogy körülbelül milyen irányba fog kicsúcsosodni, és a vége egy kicsit leül, mert átvált ilyen nagyon ugye, regényesből, átvált ebből a szakértői összefoglalói valamibe. Érződik is, hogy mikor van ez a határ, tehát valószínűleg ez pontosan tudatos, de olyan furcsa, hogy egy kötetet olvasol, és akkor nem tudom, 80%-nál van egy ilyen ugrás, hogy akkor aha, itt akkor már csak egy összefoglaló van.
És a végén a történet az már tulajdonképpen le is van zárva, tehát én nagyon élesen ott ki van fejezve, vagy még ilyen
hát le van.
Alibizésből azért bele van fűzve valami, hogy mit tudom én, akkor Sanyi bement is azt mondta, és akkor le van írva ott a tudni
van. Nem, le van zárva a történet, meg egy jövőképet is látunk, hogy a Bill Palmer hova fog vélhetően eljutni és fejlődni. Mondom, szándékos sem fogalmazok ilyen ködösen, mert nem akarnám ezt sem lelőni. És van egy csomó fájdalmas pont benne, tényleg. Tehát azok miatt jó valójában a könyv, hogy nem az van, hogy megmondja, hogy akkor hát ezt kell csinálni, és nem mutatja azt meg, hogy mik a fájdalmak, mert hogyha azt mondod meg, vagy bárki azt mondja meg, hogy akkor ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, akkor tudjátok, vannak ezek a tanácsadó cégek, most nem mondok neveket, például Accenture, akik csak így odajönnek, és megmondják, meg a Hayes, meg itt van egy csomó egyébként, nem azért mondtam az Accenture-t, ők rosszak vagy jók lennének, hanem velük vagyunk leginkább kapcsolatban, vagy voltunk. És odajönnek, és megmondják, de ott minden egyes vezető, meg minden egyes szakértő azt gondolja, hogy jó, hát ti most itt vagytok, itt van egy nagy szervezet, most honnan tudnátok, hogy működünk. De ezáltal, hogy a fáj, az lesz az első érzésed a könyvvel kapcsolatban, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzdik a srác, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, azáltal rögtön bevonódsz, és az ő megoldásait sokkal könnyebben fogadod el. Ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, minden esetre tény. Jó, ennyit szerettem volna elmondani. Még egyszer a könyv címe az a Phoenix Project, Gene Kimtől. Többen írták egyébként, de ő a fő alkotó.
Számomra klasszikusokat ledaráltam most, például volt egy ilyen science fiction időszakom, akkor a Dűnét, a 2001 gyűrű visszáját, meg a Stalker alapjául szolgáló regényt, a Piknik az árokparton, azt ledaráltam így gyors egymás utánban. Egyébként nagyon tetszett mind a három, úgyhogy az egy jó széria volt. Időnként képregényeken szaladok végig, mert abból van is itt betározva pár fizikailag is, és most például éppen a feleségemtől kaptam szülőnapomra a Sandmant, ami nagyon-nagyon tetszik. Úgyhogy éppen a képregényes időszakomat élem jelenleg. Mondjuk most egy kicsit bekavar ez a home office-os történet, mert úgy szoktam olvasni, hogy a buszon befelé, meg hazafelé jövet, és ez ugye egy óra oda, egy óra vissza, tehát ez a napi, hát mondjuk, hogy másfél óra, mert azért az átszállások alatt nem tudok olvasgatni, tehát ez a napi másfél óra olvasás az meg szokott lenni ilyenkor. Hát most majd valahogy a home office-ba is kerítek rá egy kis időt, mert éppen a ilyen szemben összesítő kötetnek a felén járok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy folytatódik a sztori, úgyhogy most már muszáj lesz majd rátérnem.
Koronavírus kapcsán budgetelés témájára ugorjunk át, hogyan érdemes pénzügyeket trekkelni, hogyan csináljátok ti? Elfogy a pénz.
Ugye ez igen, ezt én hoztam fel még. Nem a koronavírus kapcsolatában akartam, hogy általánosan szoktam én trekkelni, szerintem már 8 éve. 8 éve. Igen, 8 éve csinálom, és engem csak az érdekelt, hogy mire megy el a pénzem. Tehát, hogy nyilván beleraktam a kis zsebekbe, hogy ennyit költök majd ebbe a hónapban élelmiszerre, de nem érdekelt. Tehát, többet kellett, akkor többet. Tehát igazából tényleg csak ezért, hogy kb. Mennyire.
Beleraktad a zsebedbe? Tehát akkor vájneveztél, vagy mit?
Ne, igen. Most is vájnevezek.
Tényleg?
Igen. A vájnev az a you need a budget. Hosszabban, csak hogy tudják az emberek. És most, hogy kijöttem Kanadába, most azért jobban meg kellett néznem, hogy mi mennyire megy el, mert ugye nem lehet ráapplikálni ugyanazt a költési mechanizmust, mint amit Magyarországon hajtottunk végre.
Mert?
Egyrészt mások az árak, más mire költök, más milyen mennyiségben. Tehát nem tudtam azt megmondani, hogy 50 ezer forintot költök kajára, mert itt nem tudom, érted, most itt nem az 50 ezert átváltott, hanem hogy lesz valami.
Na jó, de attól ugyanúgy kajára költesz, meg ugyanúgy, nem tudom, albérletre vagy valamire.
Igen, tehát albérletre nem kell költenem, szóval az, mármint Magyarországon most már kell. De tehát a zsebek azok ugyanazok maradtak, csak még nem tudok annyi adattal szolgálni, nem tudtam annyi adattal szolgálni, hogy vajon ugye mennyi pénzt kell arra ráköltenem a zsebbe. Tehát erre kellett nekem figyelni.
Uh-huh. És bevált?
Már én látom, hogy mire költök. Tehát, hogy
De van
ennyi.
Értelme.
Meg ma...
Ugyanúgy elszorod a pénzt, csak most már látod is, hogy mire.
Nem, az eddig is ugyanúgy. De ez az, hogy nem szórtam el a pénzt, tehát nem kellett. Most igazából abban segített most, hogy így racionalizáljak, de érted? Tehát nem az, hogy akkor most racionalizáltam, és $500 kevesebb. Mármint, hogy több marad, mert hogy hú, egy csomó mindent veszek, ami nem kell, mert nem költök olyanra. Tehát most például azt mondtam, jó, akkor nem kell a Disney Plus, mert nem nézem. Hopsz, $10, jó, oké. Tehát, hogy ilyeneken. Amazon Prime kell, nem kell, még azon vacilálok.
Egy évig én is csináltam itt a Vajnebezést. Tök jó. Tehát azt mondjuk el, hogy a You Need a Budgetnek az a nagy truváj benne, az a nagy jósága, hogy ő egy ilyen metodológiát rak mögé. Nem annyi, hogy letöltesz egy finance appot, és akkor ott berögzíted, és megnézed, hogy mire költötted, hanem hogy ott van mögötte egy logika. Ez a logika, ez 4 alapszabályból áll, amit most nem fogok tudni elmondani, nézzétek meg az oldalt. A legfontosabb része, igazából azt állítják, hogy mind a 4 fontos, de ami a leginkább újszerű, az az, hogy ahogy Panyi, te is említetted, a hónap elején, vagy az előző hónap végén bebudgeteled a következő hónapodat, és a cél az, hogy pontosan azt tartsd. Tehát se kevesebb, se több ne legyen, mert ugye azt most mondhatná valaki, hogy akkor maradj, miért, hogyha kevesebbet költök, az tök jó, mert akkor több marad, de nem, tehát te az összes megtakarítást is budgeteled. Tehát pontosan látnod kell, hogy mire költesz, és budgetelsz egyébként extra kiadásokra is. Tehát mit tudom én, félre raksz arra, hogy na lehet, hogy elromlik majd a mosógép, most nyilván nem tételesen rakod így félre, hanem hogyha van valamelyik hónapban extra, akkor legyen mihez nyúlni. És hogy ezt így csinálod, akkor azt állítja a YNAB, hogy ilyen 10-15-20%-os pénzbeli csökkenést, vagy költésbeli csökkenést tudsz elérni. Én ezt sose tudtam elérni, meg nem tudom, hogy el tudtam érni, mert nem néztem vissza, én is csak arra használtam, hogy akkor lássam, hogy mire megy el a pénz. Aztán meguntam.
Nem, szerintem az van, hogy azért nem, tehát, hogy nem láttad ezt a csökkenést, mert nem költöttél olyanra, hogy csökkenteni kellett. Tehát, hogy ugye a YNAB-et is az USA-ba csinálták, és az USA mentalitás, az, hogy bemész és költesz, és költesz, költesz, azután rájössz, hogy egy csomó mindent feleslegesen költesz el. Mert érted, most veszel egy ruhát, megveszed, de Amerikában veszek egy ruhát. Hú, másnap veszek még egyet, és utána egy hónap után rájössz, hogy igazából elköltöttél $500 egy ruhára, de igazából nem használod, és elég lett volna a $100, amire használod. Tehát, hogy ezt ugye Magyarországon nem csinálod meg, ezért nem jön az, hogy tudsz nyerni 15-20%-ot, mert már eddig is megnyerted, mert nem költötted el.
Ez is benne lehet, de nem gondolom, hogy azért Magyarországon sokkal jobban spórolnak az emberek. Hát valamennyivel lehet, de nincs 5 hitelkártya egy embernek, azért az igaz.
Azt is vissza kell fizetni. Tehát, hogy
az jó, oké, csak azért van hitelkártyájuk az embereknek jellemzően Amerikában, hogy akkor erről nem, akkor majd a másikkal fizetik, és akkor egyik hitelkártya azért, hogy a másikba betörlesszék. Tehát ott azért elég sok ilyen ördögi kör előjön.
Én szeretem nézni meg, hogy mennyire megy, hogy úristen, ó, azt nem kell, akkor tehát hogy kevesebbet kéne, de nem, tehát, hogy én sem nyerek 15-20%-ot, tehát hogy most kb. 5. De annyit sem. És tartani is azt szoktam, érted? Mert most is azt mondtam, hogy akkor jó, $500 erre a hónapra élelmiszerre, már tovább léptem, de kocsmában nem voltam. És akkor onnan átpakoltam.
Meg ugye meg kell venni az Animal Crossingot Nintendo Switchre, az nem tudom.
Azt már tavaly megvettem.
Jaj, de ügyes vagy.
Az még a kuponjaimmal. Tavaly vettem kupont, és most költem el.
Akkor te már várod a 2 nap múlva esedékes, vagy hány
igen,
nap
igen, múlva. Igen. 2 nap pénteken, ez így van. Szóval én egyébként ajánlom, tehát hogy a YNAB-et ajánlom, csak az a baj, hogy most azt mondanám, hogy magyar pénzzel is rohadt drága. Tehát, hogy így amiatt nem ajánlom.
Mennyi 10 000 forint egy évre kb, nem?
Nem. $85. 80 vagy 85. Tehát az már 8x3, az már sokkal több.
Úristen.
Az 24 már, ugye.
Ja, de én még diákkal csináltam.
Ja, az jó. Én meg nem diákkal, hanem még megvettem az előző szoftvert, és onnan upgrade-eltem, és most ilyen örök élet, örök life a $40-45.
Nekem is megvolt a szoftver, akkor lehet, hogy azért annyi. Azért volt annyi. Mondjuk az se 12, de...
Hát most már nem. A 4x3, de... Jó, igen. Na mindegy. Szóval... De emiatt ajánlom a desktopos szoftvert, ami előtte van, mert igazából használható még ugyanezzel a metodológiával, mint amit a webre raktak, tehát lehet, és azt meg ugye okos helyekről be lehet szerezni, és ugyanúgy működik, csak az egy számítógép kell, vagy egy Mac, hogy leüljél és...
Igen, és hogy a rögzítések azok telefonról érdemesek.
Igen. Igazából én most mindenhol rögzítek. Én egyébként ajánlom, vagy bármi más. Excelt, mert tényleg segít az, hogy tényleg mire megy el. Mert nem tudják az emberek. Persze, hogy azt látják, hogy elmegy a pénz, csak hogy így alap, tehát hogy mennyi megy egy kajára, mert aztán tényleg kiderül, hogy elköltesz egy csomót, a fölírod, hogy mi minden digitális előfizetésed van, azzal is kiderül, hogy igazából több, mint a sima rezs, csak nem tűnik fel.
Igen, könnyen elcsúszik.
Nálam ez a budgetelés most elég aktuális téma, mert ahogy nézegettem a bankszámla kiutatásokat, így picit magasabb volt az a költés, mint amire én számítottam, és így visszanéztem, nem volt a tévedés, hanem tényleg így, hogy nem követtem, meg kártyával fizetek, olyan könnyen mű vagyok, hogy jó, most ez belefér, aztán az a, most egy kicsit itt, most egyszer kajálunk a Mekkibe, most egyszer vegyük meg ezt a pizzát, most egyszer, nem tudom, ez belefér, az összeadódik szépen a hó végére, és elég, hát jó, nyilván nem szórom két kézzel a pénzt, de kicsit fölöslegesnek érzem ezeket a költéseket időnként, mert ezek nem ilyen létszükségethez tartozó dolgok, úgyhogy nagyon basic módon leszettem az első mobilappot, ami szembe jött a témában, és tényleg kézzel rögzítgetem be, ami kényelmetlen egy kicsit, meg én is tartok tőle, hogy elfelejtem időnként berögzíteni a költésemet, de annyiban segít, hogy legalább utána számogattam picit a dolgoknak, egy ilyen költségkeretet meghatároztam magamnak, mondjuk például az ilyen élelmiszerekre, hogy nem tudom, csak erre a tételre, mondjuk erre a hétre 7000 forint legyen, és akkor azt ne nagyon lépjem túl, akkor látom a napon belül is, hogy mondjuk az úgy napi 1000, de a tegnap nem költöttem, akkor lehet egy kicsit több erre a napra, és akkor úgy szépen úgy kibalanszolódik. Nyilván itt-ott egy picit túllóg a költésem, de én például éreztem, hogy így, hogy tudatosabban kezelem, azért picit visszafogtam ezeket az ilyen luxus kiadásokat. Mondjuk most, hogy nem lehet eljárni sehova, nem nehéz, de már előbb kezdtem, szóval működött ez a normál életvitel mellett is. Az Apple-nél, ha jól tudom, előkészítés alatt van, vagy már van olyan szolgáltatás, hogy egy ilyen budget alkalmazásba a Apple Pay-jel lecsippantott fizetéseket automatikusan felviszi, vagy ez csak Amerikában elérhető, vagy ezzel mi a helyzet? Mert én hallottam valamit.
Semmit nem hallottam
erről. Én hallottam, ki lehet exportálni az Apple, nem is az Apple Pay-t, hanem az Apple Cardosot.
Az más, nem, hogy Apple Card, az csak USA-ban van.
Igen, igen.
Ja.
Az Apple Pay-est ugye azt a saját bankodnál tudod kiexportálni.
Hát, de ez nem azért, mert Apple Pay, hanem azért, mert van egy kártya.
Igen, igen. Szóval az Apple Pay nem csinál semmit. Meg mi van, ha nem Apple Pay-jel fizeted?
Sőt, hagyd mondjak el egy olyat is, hogy ugye az Apple Pay az órán is van, meg telefonon is van. Lehet, hogy még tableten is, az abban is nem vagyok biztos, de legalább két eszközön
van. Mac-en is van.
És ugye az történik, hogy amikor órán fizetsz, akkor az órába kerül be, tranzakció históriába, úgy de szép magyar szó, tehát mi ez? Számlatörténetbe, vagy kártyatörténetbe, és ha telefonon fizetsz, akkor meg a telefonos kártyatörténetbe kerül be. És az egyiket a másikról nem tudod megnézni, borzasztó kellemetlen, és tök amatőr.
Oh.
Úgyhogy ez két külön abban kell nézni, hogy egyébként nem fáj annyira, mert én mindent órával fizetek, de azért nagyon kellemetlen, és valószínűleg azért nem fésülik össze, mert ez két külön seed, meg két külön token, meg két külön mit tudom én micsoda, külön is kell regisztrálni, tehát nem tudod azt megmondani, hogy akkor egyszerre, tehát nem ugyanazt a virtuális kártyát használod egyébként, amikor a watchon fizetsz, órán fizetsz, meg amikor a telefonon fizetsz. Jó, ez nem tudom, hogy jött most ide, de zavaró, úgyhogy egy mínusz pont az Apple-nek.
És mi ez az Apple Card, ez pontosan micsoda, mert erről nem is nagyon hallottam még.
Ugyanúgy egy bankkártya, amit csak Amerikában lehet használni, van 2-3% ilyen visszatérítésre fixen, azt hiszem, hogy Apple eszközök vásárlásakor, meg Apple boltokban történő vásárláskor 3% jön vissza, amúgy meg talán 1 vagy 2. Nyilván függ attól, hogy hol fizet, kb. Ez a legjobb szolgáltatás szerintem, bár lehet, hogy most valaki ezt mondja, hogy jaj, de hülye vagy, hát nem is az a legjobb, hanem az, hogy nem néztem egyébként annyira utána, mert nincs értelme, hiszen tök mindegy, hogy mennyire jó, mennyire nem. Amúgy egyébként ez már önmagában elég frankó, ez a 2-3%, de hogy nem lehet máshol, csak Amerikában. Kanadában nincs arról szó egyébként, ott második körbe
hát
szokott.
Volt arról szó, hogy jön, de még nem jött. De
akkor majd várjátok.
Majd szólok, ha tudok már reggelni.
Figyelj, ha már neked van, akkor onnantól kezdve szerintem ilyen 3-5 év is nálunk is lehet.
Visszamegyek Budapest, és megmutattam, hogy sziasztok.
Hello, és itt van. Is hagyod, ha már úgy hazahoztad.
Igen.
Csak menőzni jössz ide-vissza mindenféle amcsiból húzott cucca.
Yeah.
Ez az meg hozzá farmert is, mint NDK-ból, amikor az őseink
hoztak. A Levi's-okat hozom.
Oké. Okay. Formula 1 Drive sorozat. Drive to Survive sorozat egész pontosan. Ismeri valamelyikőtök?
Hallottam róla.
Netflix, ugye?
Mi együtt megnéztünk egy részt is, úgyhogy innen ismerem, mert azóta is azt az egyet.
De azt az az első volt? Egy per egy?
Igen, igen. Amiben a Ricardo volt benne.
Az többen benne főleg. Van. Sőt, hát ugye nagyon-nagyon jó egyébként a sorozat. Nem, neked nem tetszett az első?
De, csak nem, azt akartam, hogy még nem tudtam, hogy utána hogy folytatódik. Most ez ilyen Ricardo-centrikus volt, vagy később is, nem tudom, hogy oszlik meg az adásidő. Amúgy nekem tetszett, meg tök érdekes egy kicsit így betekinteni a színfalak mögé, de mivel te néztél több epizódot, inkább rád bíznám az ismertetést.
Jelenleg 2 évad van.
Azt hittem 2 részt néztél meg.
Nem, annál azért többet. A 2. évad legvégén tartok szerintem, nem tudom, 8. résznél, 9. résznél, az valahol már ott a vége felé van. És én nem szeretem a Forma 1-et egyébként. Régebben szerettem, de amióta így a Mercedeseknek egyeduralma van, és gyakorlatilag Hamilton sorban nyeri a WB címeket, azóta kevésbé izgalmas, és szerintem azóta nem néztem, 2010-es évek közepéntől kezdődött ez ugye el, nem tudom, ilyen 13 környékén abba hagytam a nézést. És ennek ellenére ez egy dokumentumfilm-szerű sorozat, azért mondom, hogy szerű, mert hát nem szerű, igazából az, mert hogy nem színészek játszanak benne, hanem ténylegesen a szereplői a Forma 1-es pilóták, illetve a csapatfőnökök, meg a szerelők, meg mindenki. És nagyon jó egésznek így az összhatása, meg a hangulata az, hogy a csapatfőnökök, meg a pilóták hogyan, milyen viszonyban vannak, hogyan motivál egy csapatvezető, milyen nehézségekkel küzd egy pilóta, hogyan szerzi vissza az önbizalmát, amikor éppen 3 autót összetör zsinórba egymás után a versenyeken. Hogy lehet az, hogy a nem tudom, a Nico Hülkenberg így hívják? Azt hiszem így.
Rosberg?
Több, nem, Nico Rosberg, és nem tudom, a Hülkenberg az nem Nico, ugye? Az valami...
De, Nico Hülkenberg és Nico Rosberg, 2 Nico.
Aszta, hát ez nagyon brutál. Most itt teljesen megzavart itt a Rosberg-Hülkenberg. Na mindegy, szóval van ez a Hülkenberg srác, és nem is tudtam róla, hogy több mint 10 éve a Forma 1-ben van, 10-valahány éve, és még életében nem áll dobogón. És pont most volt az a most ez már spoiler, akkor nem mondom. De marha izgalmas, hogy
ez... Nem dobogós lett egyszer? De...
Hát egyébként vagy igen, vagy nem. Nyilván nem spoiler, mert valójában ha valaki követte, vagy követi a Forma 1-et, akkor tudja, hogy volt-e már azóta dobogon, vagy nem. Ez inkább ilyen jól összevágott anyag, és tényleg marha izgalmas, ahogy így a csapatfőnökök is egymást froclizzák, és a sajtótájékoztatón egymással, ahogy beszélnek, ahogy lenyúlják egymástól a pilótát, akkor visszamondják a motort, már én nem olyan vagyok, hanem amolyan, onnan rendelek 2018-tól. Egyébként azt hiszem az első évad a 2018-as évadot dolgozza fel, a második meg szerintem a 19-eset, és nagyon jó, tényleg. Nézzétek meg, akkor is jó, hogyha nem szeretitek a Forma 1-et, nekem bejött minden egyes kajánál, most így, hogy home office van, ezt kapcsolok be, egy ilyen jó fél órás egy rész, pont ideális.
Hát nem is hosszú, az jó. Az
pont
jó.
Ideális ebédszünetre.
Egy órásat nem.
Nem, ez ilyen kis kellemes. Hát több mint 30 perc, inkább ilyen 38 szak rémlenek, de hát most mindegy, a körül vannak. Ennyit szerettem volna elmondani ajánlóként, abszolút ajánlott kultúrsufni oldalról.
Akkor felírom, mert én sem vagyok egy Forma 1-es. Az elejét szeretem, amikor elstartolnak, az 1-2 kör, meg a végét, de hogy a közötte max aludni az jó volt, de ez is 3 óra.
Tehát kellem, nem
annyi 2 órás? Igen, mert egyébként hosszú, ez az, amit a focit sem nézek már ilyen semmiért. Csak az EB-t, de az is kimarad majd jövőre.
Azt hiszem, focinál is csak az első, meg az utolsó 5 perc.
Hát egyébként, nem, mert hosszú. Én az EB-t, VB-t megnézek, de több igazából 2 órát úgymond elbaszol, úgy sipolva.
Te nem mondta egy haverom, hogy azért milyen lehet, hogy mondjuk kimész egy foci meccsre élőben, megveszhet drágán a jegyet, mert mondjuk ez valami nagyon profi rangadó, tehát tényleg nem ez a megye 3 kategóriás, hanem egy rendes foci meccs, és akkor ott játszanak egy 0-0-ás döntetlent, és mekkora élmény lehetett. Jó, biztos annak is megvan a varázsa, én sosem voltam foci meccsen, én nagyon nem vagyok focis, de azért nekem biztos csalódás lenne, hogyha még egy darab gól se született.
Ha jól játszanak közben, és majdnem rúgnak gólt, az simán sokkal jobb élmény. Általában 0-0 az ilyen lötyögő szokott lenni, és így, a VB-n azért jobbak szoktak lenni a 0-0, mert tudod, hogy utána hosszabbítás, meg még valami.
Életem első Premier League meccs az olyan volt, hogy most már főnökömmel, akkor még szerintem pírek voltunk együtt, voltunk Tottenham, nem tudom milyen meccsen, Tottenham akárki, Londonban, és 0-0 volt, de hogy az valami borzalom. Tehát egy Fradi videóton sokkal izgalmasabb, mint ez a Tottenham meccs, és úgy mentem oda, hogy na, akkor gyerekek, így összedörzsöltem a tenyeremet. Itt most olyan mérkőzés lesz, amit még nem látott a világ. Olyan borzalmas 0-0 volt, egyébként marha drága jegyáron, mert hogy Premier League ugye az 10.000 forint környékén van a legolcsóbb jegy, és nem a legolcsóbban voltunk, hanem fölötte jóval. Úgyhogy hát mindenhol van rossz. Nem ettől függ.
Ja, hát ez persze.
És de utána egyébként azt ez emiatt hoztam föl, mert szerintem kb. Egy másfél évvel ezután voltam West Ham meccsen, ahol West Ham nyert 3-1-re a Manchester United ellen, az viszont a másik véglet. Tehát ez a teljes eufória. Akkor még a Manchester United nem volt ennyire béna, mint mostanában. Szóval ez egy nagyon nagy eredmény volt akkor. És teljesen. Utána mentünk Londonban, és ugye West Ham sálunk volt, meg nem tudom, West Ham pólónk, és voltak olyan helyzetek, ahol így nem volt zebra, de a busz megállt, integetett a sofőr, mint az állat kifele, hogy jó, megvertétek a Manchestert, ugye nyilván ezt angolul, és akkor így mutatott, így most rádióban ez nagyon kellemes, mert nem látják a hallgatók, de hogy így két kézzel így mutatta az utat saját maga előtt, a busz előtt, úgy értem, hogy akkor legyünk szívesek, és fáradjunk át az emeletes double decker előtt nyugodtan. Úgyhogy London az teljesen, tehát ilyenkor, amikor még egy West Ham nyer, és az a kerület, vagy az a negyed, az teljesen meg van őrülve ilyenkor. Nagyon jó élmény volt, tényleg. Teljesen más, mint itthon. Ugye itthon a focit, a politika pusholja nagyon erősen, ott meg az emberek imádják ténylegesen. Szeretnétek-e még beszélni a hőlégballonról?
Most már beszéljünk.
Én nem néztem meg, úgyhogy hajrá.
Ne odázzuk tovább.
Igen, most legalább akkor ketten megnéztük. Akkor kezdem én, mert nagyon frissen tegnap sikerült megnéznem. És így már az első 5 perctől egyrészt olyan ismerős volt, mondom, ez egy magyar film is lehetne. Tehát végig, csak mondok, németül beszélnek, és mondom, valamennyit még emlékeztem a német tudásomban, de tök az, és akkor a Wartburgok, minden, tehát minden ugyanúgy nézett. Kicsit jobban néztek ki a házak, meg gazdagabb, de az ilyen belső irodaépületek, meg mint a copy-paste Magyarország, tehát föl is vették volna.
Annyira full ugyanez jutott eszembe, amikor néztem azt a filmet, tök ugyanezt mondtam a feleségemnek is.
És jó volt egyébként. Mármint a magyar film és a német film közötti különbségben, tehát hogy a képvágásokon láttam, hogy más, mintha egy Magyarországon forgatták volna. Hogy a kettő között nem amerikai, a képminőség ez, nem tudom, hogy hívják ezt, tehát hogy ahogy kinéz. Fényképezés talán? Nem tudom ezeket a szakaszt.
Mondjuk azt.
De hogy érted az, hogy ki, ahogy kinéz?
Az operatőri munka.
A színek. Színek a filmben.
Nem egy Wes Anderson sárgító? Vagy mire gondolsz?
Nem, akkor ezt mondom, hogy tegyük fel, hogy látsz egy, nem tudom, egy Marvel filmet és a Barátok közt. Tehát, hogy érzed azt, hogy a Barátok közben a ház, amiben fölveszik, az nem ugyanaz a ház, mint New Yorkban, amit előveszik. Nyilván stílusban is már, de hogy a színei a háznak teljesen más. Tehát a fénykép.
Tehát nincs rátolva egy effekt.
Ez... Tony Stark még nem sétált be a rózsapisztróba, érte?
Igen, nem effektet mondanám akkor, nem tudom. Akkor...
Meg Berényi Miklós nem pénzéssel Washingtonban, hanem ő csak Pesten pénzéssel.
Akkor nézzünk egy meseautó versus kontroll.
Kontroll az zöld.
Igen, tehát hogy az volt, hogy a ilyen magyar retro filmet nézsz, az ilyen világos lett volna a színe, ennek meg olyan kicsit sötétes volt már, mint a hőlégballonba. És emiatt, tehát nem tűnt annyira réginek, mint mondjuk egy magyar filmet csináltak volna ugyanúgy a 70-es évekre. Tehát, hogy már, de miközben a kép alapján meg simán a 70-es, 80-as évek.
Oké, milyen a cselekmény?
Még az hasznos, hogyha azt is kifejtjük. 70-es évek végén játszódik ez a film Kelet-Németországban. Innen is az átkötés ugye az ilyen szocialista magyar érára, mert azért eléggé hasonló viszonyok voltak mind a két országban. És abban nyerünk egy kis betekintést, részben milyen volt ott az élet, illetve egy családnak a nagyon izgalmas, valóságos alapokon nyugvó történetét látjuk, miszerint át akarnak menni Nyugat-Németországba, de mivel minden le van zárva, és szigorúan őrzik a határokat, és mindenkit agyonlőnek, aki megközelíti, ezért otthon ilyen mindenféle sufintuning módszerrel, kézzel összevarva, barátok segítségével összeraknak egy hőlégballont, és azzal szeretnének átrepülni a határon Nyugat-Németországba és a szabadságba, hogy egy kicsit ilyen fellengzős legyek. Most nyilván nem fogom lelőni, hogy mi lesz a vége. Lehet, hogy van, aki már ismeri ezt a sztorit egyébként, mivel tényleg megtörtént, lehet, hogy nem sokan. Én nem tudtam róla semmit előzőleg. Baromi izgalmas az elejétől, az első perctől az utolsóig. Talán a Gravitáció című film óta nem izgultam ennyit semmin. Nem úgy kell elkezdeni, hogy úristen, akkor itt rohannak, lőnek, James Bondi akciók, robbanások, minden. Csak maga az a feszültség, ami bejárja ezt az egész történet, ezeknek a családoknak az életét, az a folyamatos fenyegetettség, az a folyamatos veszély.
Meg a titkolódzás.
A titkolódzás nem nagy szó, nyilván egy adott ponton indul ellenük egy nyomozás, és elkezdik keresgélni, hogy itt mi történik, itt mi van előkészülőben. És szerintem nem véletlenül, mert Magyarországon elég nagy ott ez a film, mert mi azért át tudjuk ezt érezni. Tehát, hogy egy USA-ban élő embernek nem ugyanazt jelenti, mert ott nem volt, hál' Istennek, ilyen éra. Nekünk volt ilyen, tehát mi pontosan értjük azt, hogy jó, nem éltünk mi akkor, de azért csak szülőktől, nagyszülőktől megvan az elmondás, tehát azért valami fogalmunk van róla, ha másodkézből is, de van. És átérezzük azt, hogy ők nem véletlenül akartak, meg nem jó kedvükből akartak onnan elmenekülni, és szerintem a nulladik perccel együtt tudunk érezni velük, és tudunk tényleg szurkolni, és nagyon beleélni magunkat a cselekménybe, úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem, nagyon-nagyon izgalmas volt. Technikai megvalósításban, és ahogy Panyi mondta, nem ez a retro feeling volt, hanem azért szépen nézett ki a film, tehát hogy úgy teljesen korrekt volt minden tekintetben. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon tetszett.
Tényleg feszült. Tehát volt olyan, hogy úristen, tehát hogy úristen, mi fog történni, mint a sorozatoknál szokott lenni a végén, és utána snitt, és így folyamatosan fel volt. Volt egy olyan, ami egy kicsit ilyen, jaj, jó, itt most feszültséget keltenek, de igazából azt nem akartam. Mondjam, hogy mondjam, ne spoileresen. Amikor a postaládában matatott.
Ja.
Hogy akkor így ezt miért? Mert tudtam, hogy ez lesz belőle, de hogy így azt egy kicsit át is tekertem, mert mondom azt, hogy nem akarom. Vagy az lett, tehát hogy két irány, vagy ez lesz az eredmény, vagy a másik, és így azt nem bírtam. De a többi az nagyon, hogy mi történik, jaj, gyerünk, mennek. A díszlet, tehát a trabik ott pöfögtek, a hang, már a hangba nosztalgia érzés, meg a Wartburgok, tehát hogy egyszerűen csodálatosan szépen nézett ki az a Wartburg.
Magyarországon forgatták?
Én nem tudom, szerintem nem.
Szerintem se, de nem tudnám megmondani. Nem úgy néztek ki azok a házak, tehát hogy nem a kocka házak voltak, tehát az inkább az ilyen Németország, vagy még Ausztria is lehet, szerintem az így belefért volna, mert egy kis ilyen hegyes volt, mármint, hogy ilyen, igen, szerintem hegyen játszódott. Mármint, hogy ilyen kis utcák, kanyargósak voltak.
Tehát, nem, a kisvárosban.
Igen, tehát, hogy ilyen német-osztrák kisváros stílusa volt. De tényleg nagyon jó volt. Tehát a berlini volt. De már lehet, hogy az is spoiler volt. Azt hittem, mondom, valamit ajánlottak, nem mondom, jó, megnézem, mert föl volt írva, de...
Aha, ennyire bízol a Laciban, jó.
Köszönöm.
Igen, de csak ugye soha nem hallott, én nem hallottam róla, tehát ez első, és akkor így, és nem olvastam utána, hogy mi ez, direkt nem, csak hogy letöltöm, és tök jó volt. Tehát, hogy így nagyon, nagyon jó volt. Meg már az elején, amikor énekeltek, tehát hogy már az ilyen, néztem, ez magyar film már.
Mert, aha, La La Land. Abnak is énekelnek az elején.
Az jó volt. Szóval egyébként, tehát, hogy igen, ajánlani tudom. Tehát, hogy én teljesen nem ezt vártam tőle.
Három dolgot is ajánlottunk ma. A Phoenix Projectet, mint könyv, a Drive to Survive-ot, Formula 1-es sorozatot Netflixen, meg akkor általatok a Ballon, nem magyarul a Hőlék Ballon című filmet.
És most nincs kifogás, mindenki otthon van, nézze meg.
De a Vájnebet is ajánlom.
A Vájnebet is ajánljuk, igen, csak mocskos drága, tehát ott azért mérlegeljünk. Igen. Ennyi volt már a Kultúrsufni Podcast. Értékeljetek iTunes-on, gyertek Telegramra minden show notes-ban, és gyertek jövő héten is, hallgassatok minket. Szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!